Kedves táborozók, az egész tábor folyamán Pál apostol levelei alapján a Szentírás legnagyobb kérdéseiről fogunk szólni, és így a mai alkalommal a megtérésről, a hitrejutásról fogunk szólni, és azt hiszem, hogy ha valaki hitelesen tud erről szólni, és hiteles megtérés és hitrejutás történetet akarunk olvasni a Szentírásban, akkor Pál apostol megtérésének a történetét kell áttanulmányoznunk. Így tehát a mai délelőtt, mai reggel folyamán Pál apostol megtéréséről fogunk szólni. Ennek alapján meg fogjuk nézni, mit is jelent megtérni, mit jelent hitrejutni. Ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, az ő tapasztalata, róla szóló feljegyzések, az ő megtéréséről szóló feljegyzések alapján. Lapozzuk fel a Szentírást Apostolok cselekedete 9. fejezeténél, tehát Apostolok cselekedete 9. fejezetéhez lapozzunk. Tegnap ugye, amikor Pál apostol élettörténetének rövid áttekintése kapcsán, hogy az ő megtérésének a története három ízben is lejegyzése került a Szentírásban, az apostolok cselekedetében. A Szentírás egy bizonyos értelemben szűkszavú könyv, nem terjengős, minden szónak megvan a maga jelentése, szerepe, és amikor egy történet háromszor bekerül a Bibliába, akkor valóban elgondolkodhatunk azon, hogy itt valami nagyon komoly és súlyos dologról van szó, hogy ennyi terjedelmet szán a Biblia ennek a kérdésnek. Igen, megerősíti kétszer Pál apostol visszaemlékezésében, kétszer mondja el a megtérése történetét, és az apostolok cselekedete 9. fejezetében pedig olvasunk egyáltalán arról a történések sorrendjében az ő megtérésének a körülményeiről. Lapozzuk fel tehát apostolok cselekedete 9. fejezetét, aztán majd a 22. és a 26. fejezetből is fogunk idézni Biblia verseket az ő megtérésével kapcsolatban. Tehát olvassuk el a 9. fejezet első és második versét, ami így hangzik. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Szeretnék itt mindjárt megállni, és néhány gondolattal arról szólni, hogy mi volt ez a hatalmas gyűlölet Pál apostolban is, azaz ekkor még Saulus, mi volt ez a hatalmas gyűlölet benne, és a farizeusokban, írástudókban, a zsidó nép vezetőiben és a zsidó nép tagjai közül rengeteg emberben, mi volt ez a gyűlölet a Krisztust követők iránt? Pál apostolról azt olvassuk, tegnap hallottuk a Biblia verset idézni, hogy Pál apostol szerfelett rajongott az ő atyai hagyományaiért. Pál apostol az ő vallása, felekezete szerint nevelkedett, írástudó volt, hatalmas ismeretekre jutott a Szentírás alapján, az Ószövetségi Szentírást nagyon mélyen és komolyan ismerte, Gamáliel lábánál tanult, ő ismerte az ígét. De mi volt a probléma? Az egész zsidó nép életében az volt a probléma, hogy az Ószövetség noha tele van messiási jövendőléssel. Elmondják előre az ószövetségi proféciák, hogy honnan lehet majd felismerni az eljövendő messiást és szabadítót, akit ők vártak. Várták a zsidók, hogy megjelenjék majd a szabadító, a messiás, de az igéket, az ószövetségi kijelentéseknek bizonyos részét félretéve, amelyek arról beszéltek, hogy az eljövendő szabadítónak mi lesz a feladata és szolgálata az ő első megjelenésekor, a bűnből való szabadítás, ami majd egyenlő lesz azzal, hogy az életét kell, hogy adja, tehát nem földi királyságot akar felállítani, hanem az embert a bűnéből akarja megszabadítani. Erre nem akartak odafigyelni a zsidók. A zsidó nép egy olyan messiást várt, aki majd földi nagy országot fog nekik építeni, aki megszabadítja majd őket a római elnyomás alól, ők ilyen messiást vártak. És amikor Jézus megjelent a maga szerénységében, alázatában, egyszerűségében, és hirdette a menny alapelveit, és azt hirdette, hogy amikor megütnek az egyik felől az orcádat, akkor tartsd oda a másikat is, akkor ők úgy gondolták, hogy nekik nem ilyen messiás kell, mert nekik olyan messiás kell, aki aki majd megszabadítja őket, akik majd hatalmas néppé fogja őket tenni. Nem olyan, aki azt mondja, hogy ha megütnek egyik oldalról, tartod a másik arcodat. Légy szerény, alázatos, nekik ilyen messiás nem kellett. És amikor Jézus Krisztus a tanításaival emberi szíveket megérintett, és mégis emberek elfogadták az ígét, elfogadták Jézust messiásnak, akkor fellángolt a gyűlölet azok ellen, akik Jézust messiásnak fogadták el. Nézzük meg, Jézus még életében mit mondott, hogy mi az óriási nagy probléma. János evangéliumához lapozzunk, és azt látjuk, János evangéliuma 5. fejezetében Jézus azt mondja, hogy 5. fejezet, 39 és 40. vers. Azt olvassuk, hogy tudakozzátok az írásokat, tehát ti olvassátok, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, ugye azt elfogadjátok, hogy azokban van a ti örök életetek, és utána azt mondja, hogy és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, mondja Jézus, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Mennyire döbbenetes ez az ige. Ők olvasták az igét, hittek abban, hogy jön Messiás, és mégis, amikor Jézus eljött, akkor ők nem ismerték fel benne azt, akiről elméletben tudtak. Ismerték az ószövetségi proféciákat. Nem ismerték föl benne a Messiást. És gondoljunk bele abba, hogy ez milyen gyűlöletet váltott ki belőlük, amikor Jézus halála után egyre többen elfogadták a jézusi tanításokat. Egyre többen elfogadták az evangéliumot. Kitöltődött a Szentlélek pünköstkor, és egyre többen csatlakoztak, ezresével csatlakoztak a megtért zsidók, a Krisztust követőkhöz. És ez olyan gyűlöletet váltott ki belőlük a hagyományokhoz, ragaszkodó zsidókhoz, zsidókból, akik nem fogadták el az evangéliumot, Jézus messiási voltát, hogy egy igével szeretném ezt alátámasztani az apostolok cselekedete 7. fejezetéből. Tegnap volt már szó István megkövezéséről, amikor Pál apostol is ott volt azok között, akik őrizték a ruháikat azoknak, akik megkövezték Istvánt, és Istvánt mielőtt megkövezték volna, egy védő beszédet tartott. Elmondta az ő hitét, a hitvallását, az ószövetségi nép történetét felvázolja, és utána beszél Jézusról. És nézzük meg, hogy amikor eljut idáig, akkor a 7. fejezet 55-től 57-ig terjedő versekben nézzük meg, mit olvasunk. Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látta Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. Igen, István hittel, Szentlélekkel teljes ember volt. És amikor készülnek megkövezni őt, Isten egy látomást ad neki, és ő látja Jézust ott állni az Atya jobbja felől. És nézzük meg ezek után, amikor ő ezt elmondja, hogy látom az eget megnyílni, és ott állni Jézust, az Isten, az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani, nézzük meg az 57. verset. Felkiáltván pedig nagy szóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohantak. Tehát amikor ezt kimondta, hogy az embernek fie Jézus ott van most a mennyben, és ott áll az Isten jobbján, ezt Isten káromlásnak minősítették. Bedugták füleiket, hogy ilyen borzalmat ne is halljanak. És egy akarattal rárohantak Istvánra, hogy megkövezzék őt, és meg is kövezték, és meg is halt. Tehát ez a gyűlölet mutatkozott meg bennük Krisztus és az őt követők iránt. Azt hitték, hogy ha Jézus Krisztust megfeszítik, örökre el tudják némítani azokat, akik az életében őt követték. És amikor Jézus halála után nem hogy elnémították volna ezt a hangot és ezt az üzenetet, hanem ez egyre jobban felerősödik, és mindenfelől hangzik, ez a gyűlöletüket egyre inkább csak fokozta és szította a Krisztust követők iránt. És gondoljunk bele abba, hogy Pál apostol is ilyen volt. Azt olvassuk itt a 9. fejezetben, az apostolok cselekedete 9. fejezetében, amely igét az előbb már olvastunk. Azt olvastuk, hogy Saulus pedig még fenyegetéstől és az öldökléstől dihegve. Azt olvassuk, hogy az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, hogy ha levelet tudna, felhatalmazó levelet szerezni arra, hogy hogy fogva vigye Jeruzsálembe azokat, akik ennek az útnak a követői. Szeretnék egy másik igét is olvasni. A 26. fejezetből Pál apostol, amikor Agrippa király előtt már sok-sok évvel a megtérése után, közel 30 évvel, körülbelül 25 évvel a megtérése után visszaemlékezik a megtérésének a történetére. Nézzük meg, hogy mutatja be korábbi önmagát, és mit mond önmagáról. A 26. fejezet 9. versétől így olvasom, a 9-től a 11-ig terjedő verseket. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem, mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Ez volt korábban Saulus. Erre a szóra szeretném, hogyha odafigyelnénk, erre mindjárt majd még vissza fogunk térni, amikor ezt mondja önmagáról, hogy ő felettébb dühösködött ellenük, felettébb dühösködött a keresztény, Krisztust követő emberek ellen. És nézzük tovább a történetet, az alaptörténetünket. A 9. fejezetből olvassuk tovább a 3. és 4. verset, hogy amikor Pál apostolnak ugye az üldözői heve odáig terjed, hogy Damaszkuszba is elmegy, Szíria fővárosába, és onnan is el akarja hozni, fogva akarja vinni a Krisztusban hívő embereket, akkor nézzük meg a 3. és 4. versben ezt olvassuk. És amint ment, történt, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugározta őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre hallott szózatot, amely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Szeretném, hogyha megállnánk ennél a mozzanatnál, és szeretném, hogyha végig gondolnánk az Isten irgalmát és könyörületét már ezen a ponton. Van egy ember, aki kergeti az ő tanítványait. Kergeti és üldözi. Nem akármilyen módon. És Jézus hogy tekintett Saulusra, az üldöző Saulusra hogy tekintett? Nem azzal a gyűlölettel, mint ahogy ő tekintett ő rá, hanem mélységes szeretettel. Mélységes szeretettel. És szeretnék itt megállni, és ebből a történetből, ugye ennyi volt az előbb a bevezető, amit elmondtunk a körülményekről, és most a történetet úgy szeretném majd végigvenni, hogy csomó tanulságot emeljünk ki ebből a történetből, mert rengeteg tanulsága van. Mennyire megdöbbentő ez a mozzanat is, hogy amikor azt látjuk, hogy valaki gyűlöli Jézust, amikor ellene hadakozik, és nem csak szájával, hanem cselekedeteivel is, Jézus mit tesz? Jézus hogy viszonyul hozzá? Jézus szereti. Jézus szereti, és Jézus annál inkább szereti, minél inkább dühösködik ellene. Mi emberek hogy vagyunk? Ha velünk valaki nem szimpatizál, nem hagy, hogy üldöz, de nem szimpatizál velünk, vagy valaki esetleg ellenünk szól, valaki nem olyan hozzánk, mint ahogy mi szeretnénk, a mi szeretetünk mennyire alább tud hagyni? Az Isten szeretete nem ilyen. Az Istenben nincs gyűlölet, az Istenben nincs ellenszenv az ellene lázadó teremtményei iránt, hanem minél inkább dühösködik valaki, minél inkább elfordul tőle, annál jobban látja az Isten, hogy az ő szeretetére és irgalmára van szüksége, és körülveszi minden oldalról. És az Isten nem hagyja el, hanem a végsőkig küzd az emberért. És látni fogjuk, hogy Pált milyen módon szólítja meg. De ez egy mód, ahogy egy embert megszólít. Nincsenek sémák, ahogy az Isten bánik az emberrel, de hogy körülveszi a szeretetével, és minden utat megpróbál arra, hogy megmentse őt, és leállítsa a romlásba vezető úton, és maga felé fordítsa, az egészen bizonyos. És majd látni fogjuk, hogy Pál apostolnak a megtéréséhez döntően közrejátszott, hogy az Isten nem elfordult tőle, nem magára hagyta ebben a felettébb való dühösködésében, hanem szeretettel közelített hozzá, és megpróbálta őt kivonni ebből az állapotból, és felnyitni az ő szemeit, hogy lásson. Tehát egy fény sugározza körül Pál apostolt, és azt látjuk, hogy ő leesett a földre, és egy szózatot hallott a mennyből, amely ezt mondta: Saul, Saul, mit kergetsz? És mit mondott ez a szózat? Mit kergetsz engem? Nem azt mondta, hogy mit kergeted ezeket az embereket, hanem azt mondja, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Ebből az egyetlen egy mondatból mit látunk, ebből az egy kérdésből, hogy Jézus teljesen azonosítja magát az őt követőkkel. Hogyha valaki egy Krisztusban hívő embert, egy Isten félő embert bánt, teljesen mindegy milyen módon. Most nyilván ne arra gondoljunk, hogy most valakit megfognak, börtönbe vetnek, megkínoznak, keresztre feszítenek, de akármilyen módon. Egy hívő embert bántanak. Mit mond a Szentírás? Az a valaki Istent bántja, Jézust bántja, az ő szeme fényét bántja. Jézus teljesen azonosítja magát az őt követőkkel. Emlékszünk arra, amikor Jézus egy példázatot elmond azzal kapcsolatban, hogy kik fognak üdvözülni, a kecskék és a juhok példázatáról. És Jézus azt mondja, hogy ketté választja az embereket jobb és bal keze felől, és a jobb keze felől állóknak azt mondja, hogy örökölhetik az országot, mert amikor ő éhes volt, akkor adtak neki enni, amikor szomjas volt, adtak inni, amikor beteg volt, meglátogatták, és akkor ezek az emberek megkérdezik, hogy Uram, mikor láttuk, hogy te éhes, szomjas vagy, beteg vagy, fogoly lettél volna? És Jézus mit mond? Amennyiben megcselekedtétek eggyel emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Igen, Jézus ennyire azonosítja magát az övéivel, és éppen ezért fölteszi Saulnak a kérdést: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És itt megint szeretnék megállni, és csak egyetlen egy mondatot megjegyezni. Hány embert ér az életében hátrányos megkülönböztetés, vagy támadás, vagy szeretetlen viszonyulás a hitéért, Krisztusban vetett hitéért? Hányszor látunk olyat, hogy családon belül ellentétek alakulnak ki? Hányszor látunk olyat, hogy barátságok megszakadnak, mert valaki megismeri Krisztust és elfogadja? És milyen nehéz ezt elhordozni, hogy a Krisztus szeretetéért, az ő benne való hitért, ez éri valakit. Ez ér valakit. És mennyivel könnyebb úgy elhordozni, hogyha az ember azt tudja, hogy ez nem ellenem szól. Ez nem nekem szól, ez a gyűlölet, ez a harag, hanem ez Jézus ellen szól. És Jézus azonosítja magát velem, és azt mondja az engem üldözőnek, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Tehát, hogyha így tekintünk minden ilyen élethelyzetre, sokkal könnyebb elhordozni, és mi is tudjuk szánni és sajnálni azokat, akik Istent, Jézust nem ismerik, és felettébb dühösködnek ellene. Nézzük meg az 5. verset, a 9. fejezetben, tovább folytatódik a történet. Saul hallja ezt a hangot, amikor leesett a földre, ugye a nagy fényességtől: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És utána még így folytatódott ez a szózat, ami hozzá hallatszott: kicsoda vagy, Uram? Ezt mondjuk elnézést, Pál apostol fölteszi a kérdést: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Tehát Pál apostolból a döbbent kérdés felszakad: kicsoda vagy, Uram? És utána Jézus tovább folytatja, és azt mondja: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Ez a mondat is önmagában elgondolkodtató. Jézus bemutatkozik Saulnak, az őt üldöző Saulnak. Nem tudom, hogyha az evangéliumokat végigolvassuk, nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy Jézus nagyon sokszor nem mutatkozott be nyíltan. Jézus nagyon sokszor nem tett ennyire egyenes bizonyságot az ő kilétéről. És Saulnak, az üldözőnek bemutatkozik. Azt mondja: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És a következő gondolatra szeretném ezek után a figyelmet irányítani, amikor azt mondja Saulnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Mi volt ez a mondat, amit Jézus mond Saulnak? Bemutatkozik, nyilvánvalóvá teszi, hogy ő Jézus, akit ő kerget, és azt mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Az ösztöke az egy olyan szerszám volt, amelyel a vastag bőrű állatokat, például egy ökröt, vagy egy olyan állatot, amelynek vastag a bőr a nyakán, ezzel a bökő szerszámmal bökögették, hogy a megfelelő útra tudják terelni. Tehát egy kis fájdalmat okoztak neki azért, hogy a megfelelő irányba tudják terelni azt az egyébként másfelé haladni készülő állatot. Ugye, amikor földművelésnél vagy bármilyen munkánál irányban kellett tartani azt az állatot. És ezt a kifejezést használja itt a Szentírás, és ezzel mit akar érzékeltetni Jézus? Ezzel azt akarja érzékeltetni, és elmondja Pálnak, Saulnak, hogy igen, én vagyok az, aki a lelki ismeretedet már régóta ébrezgetem. Aki ezzel az ösztökével már régóta késztetlek arra, hogy ne tedd azt, amit teszel. Én vagyok az, aki a lelkiismeretedben lelkiismeret furdalást ébresztettem már évek óta, hogy megingassalak annak a helyességében, amiről idáig alig akart neked kétséged lenni. Pál apostol meg volt győződve arról, hogy helyes dolog, amit cselekszik. Meg volt győződve. És Jézus az ő lelkével nem hagyta magára, hanem a lelkiismeretén keresztül egyfolytában szólongatta. Szólongatta és megpróbálta meggyőzni arról, hogy nem helyes úton jár. De hadd kérdezzem meg Pál apostol, kivel beszélhetett erről? Erről a titkáról kivel beszélhetett? Ezt csak ő tudta. Csak ő tudta, hogy feltört belőle a bizonytalanság, a kételj, érezte a lelkiismeret késztetését, hogy nem jó úton jár. De kivel oszthatta volna meg? Megoszthatta volna a farizeusokkal, az írástudókkal, a népvezetőivel, a magas tanács tagjaival, akinek ő tagja volt? Elmondhatta volna, hogy hát bennem bizonytalanságok vannak a tekintetben, hogy ezt teszem? Nem tehette. Ment volna a keresztényekhez elmondani, hogy nem biztos, hogy jót cselekszem, amikor ezt teszem veletek? Senkinek nem mondhatta el. Egy belső vívódása volt. Egy hatalmas belső küzdelem zajlott le a lelkében. És mit mond neki Jézus? Rávilágít erre a küzdelemre, amely évek óta ott dúlt a lelkében, és csak Jézus tudta, és Pál. És igen, évek óta küzdött ez ellen a hang ellen, a lelkiismeret hangja ellen. Megpróbálta elnémítani, és mi lett ennek az eredménye? Hogy annál inkább felettébb dühösködött, mint ahogy az előbb olvastuk. Hányszor van így emberi életekben, hányszor tapasztaljuk ezt, hogy emberek az Isten ellen lázadoznak, rugódoznak ellene, megpróbálnak ellene cselekedni. Felettébb dühösködnek. És a környezete mit mond? A hívő környezete esetleg egyre reménytelenebb látja az adott ember megtérését. És azt mondja, hogy hát ez egyre távolabb kerül az Istentől. És közben pedig lehet, hogy ez a folyamat játszódik le valakiben, hogy minél inkább készteti a lelkiismeret, annál inkább megpróbálja elnyomni, hogy ne kelljen szóba állni ezzel a belső késztetéssel és hanggal, és közben egyre jobban közelebb kerül az Istenhez. De a kívülálló még csak azt látja, hogy egyre reménytelenebb a helyzet, mert felettébb dühösködik az ellen, amit esetleg később, mint ahogy Pál apostol is örömmel elfogadott. És nézzük meg, itt történik még egy olyan, azaz pontosan itt látunk még egy olyan mozzanatot, amire szeretném a figyelmet mindenképpen ráirányítani. Az előbb azt mondtuk, hogy Isten minden embert szeret, aki leginkább hadakozik ellene, és leginkább gyűlöli őt. De menjünk tovább, Isten mindenkiért munkálkodik, nem csak szereti, hanem munkálkodik minden ember szívében. A lelkiismereten keresztül minden embert megszólít. Nincs olyan ember, akit magára hagyna, a vívódásaival, gyötrődéseivel. Minden embert késztet, minden embert megpróbál megkeresni. Nincs olyan ember, akit ne érintene meg, és ne próbálna ő felé, maga felé, az Isten felé vezető útra terelni. Nézzük meg tovább a történetet, és itt jön a 9. fejezet 6. versének az első része, és azért emelném ki ezt a Biblia verset, mert az előbb ugye úgy zártuk az 5. vers végét, hogy Jézus bemutatkozik, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz, és utána Jézus azt mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, és utána a 6. vers elején is ezt olvassuk is el, így olvassuk, remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. És azért szeretném erre a két versei a figyelmet ráirányítani, mert a két párbeszéd között megtörténik Saulnak a megtérése. Amikor Jézus elmondja neki, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, utána egyszer csak Pál apostolból nem tudjuk hány másodperc telt el itt, vagy hány perc, ugye erről nem tudunk, de a következő kérdés, ami Pál apostol ajkát elhagyja, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, ez egy megtért embernek a kérdése. Itt megtörténik Pál apostol megtérése. És itt szeretnék megállni, és ezt a részt szeretném a leginkább áttekinteni és hangsúlyozni, hogy mi történt Pál apostollal a párbeszéd, a két párbeszéd részlet között. Mindenek előtt mondjuk ki, hogy megtért. Pál apostol megtért. De mi volt az ő megtérésének az alapja? Nagyon sokan mit szoktak mondani manapság? Hirtelen valaki megtért. Ugye egyszer csak valami élményt átél, mint ahogy Pál apostol is ugye az égből egy hatalmas fényesség, egy szózat támad, és ő azonnal megtér. De nézzük meg, Pál apostol megtérése min alapult, és hirtelen történt-e az ő megtérése, vagy nem. Azt lehet mondani, hogy igen, hirtelen, mert a damaszkuszi úton, de egy hosszú folyamatnak az eredménye volt. Nem hirtelen tért meg. Nem úgy volt, hogy a semmiből, minden ismeret nélkül egyszer csak Pál apostol Krisztus megtért tanítványa lett. Nem. Hanem Pál apostolnak komoly ismeretei voltak Jézus Krisztust illetően, a messiást illetően. Pál apostol ismerte az ószövetségi szentírást, buzgó, hívő ember volt. Hadd mondjam, a maga módján, szerfelett ragaszkodva az ő atyai hagyományaiért. Szeretnék egy igét olvasni Lukács evangélium a 24. fejezetéből, Lukács evangélium a 24. fejezetéből, a 25-től terjedő versekben, Jézus Krisztus, amikor feltámad, halála és feltámadása után csatlakozik két tanítványhoz, az úgynevezett Emmósban lakó tanítványokhoz, és elmegy velük és beszélget velük, akik még mindig nem tudták feldolgozni a történteket Jézus halála kapcsán és feltámadása a hírekről, amiket hallottak, hogy Jézus mégis feltámad. És Jézus, amikor hozzájuk csatlakozik, akkor a következőt mondja nekik. 24. fejezet 25-től 27-ig terjedő versekben. Ó, balgatagok és restszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Miért említettem ezt az igét? Mert Mózestől kezdve a prófétai írásokon keresztül végig ott voltak a messiási jövendőlések, amiket Pál apostol is, Saulus is csodálatosan ismert. És itt, amikor ő megtért, elfogadta Jézus Krisztust, amikor rádöbbent arra, hogy valóság volt, amit István mondott. Valóság volt, amit István mondott, hogy látom az eget megnyílni, és az ember fiát az atya jobbja felől állani. Amikor ő rádöbbent arra, hogy Jézus valóban a messiás, akkor minden átrendeződött benne. Az ismeretei megvoltak, az ige ismerete megvolt, de valós értelmet nyert az ige ismeret. Be tudta azonosítani, hogy igen, Jézus Krisztus a megígért messiás, elfogadta Jézus Krisztust megváltónak. Igen, Pál apostol István megkövetése óta már foglalkozott ezzel a gondolattal, azaz foglalkoztatta őt a lélek belülről ezzel a gondolattal. És neki ismeretei voltak, és most egyszer csak rádöbbent arra, hogy igen, ő idáig az ismert igéket nem azonosította be, elvetette, hogy Jézus a messiás, de most világosan meglátszódott előtte, és világosan kirajzolódott, hogy igen, minden ószövetségi profécia Jézus Krisztusra mutatott, ő az ószövetségi proféciák beteljesítője, és felismerte benne a messiást. Szeretnék itt megállni, és a következő gondolatot megjegyezni, hogy a megtérésnek, minden igazi megtérésnek, hitre jutásnak az alapja a Szentírás. Hitre jutni, megtérni igen nélkül lehetetlen. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És mit jelent megtérni? Az igéből, a Szentírásból mit ismer meg valaki? Megismeri a megváltót, megismeri Jézus Krisztust, megismeri az áldozatot, amit Jézus hozott minden emberért. A megtérésnek ez az alapja. A megtérés, amikor valaki azt mondja, hogy megtért, és bizonyos élményeket átélt, nem hiteles megtérés, hanem az ige és a személyes megváltó elfogadása az alapja. Mert Pál apostol is mit ismert meg? Megismerte Jézus Krisztust az ige alapján, és hadd mondjam el is, csak egy zárójelbe szeretném megtenni ezt, hogy mi is Jézus Krisztusnak az isteni mi voltát, és azt, hogy ő valóban Istentől jött szabadító, az ószövetségi proféciák alapján tudjuk igazából megítélni és felismerni. Miért? Mert minden egyes ószövetségi messiási profécia Jézus életében pontosan teljesedett. Ha belegondolunk abba, hogy Jézus születésének a körülményei, Jézus halálának az időpontja, fellépésének az időpontja, a szolgálatának a részletes leírása, bizonyos körülmények teljes részletességgel az ószövetségi proféciákban előre megadattak, de miért? Hogy amikor ezek beteljesednek, akkor az ember el tudja fogadni, hogy igen, Jézus a megígért messiás, ő a megváltó. És a megtérésnek ez az alapja. És Pál apostol is felismerte, hogy ő idáig rossz úton járt, felismerte, hogy noha szerfelett rajongott az atyai hagyományaiért, és nem gonosz célból cselekedett, de mégis hatalmas bűnökben élt, mert nem az Isten akarata szerint cselekedett, és ezért bűnök sokaságát halmozta egyiket a másikra, felismerte a bűneit, de ugyanakkor az igazi megtérésnek ez a lényege nem csak az, hogy az ember rádöbben arra, hogy a múltban milyen életet élt, és helytelen volt, amit cselekedett, hanem azonnal ott van a kapaszkodó a Messiás személyében, Jézus Krisztus személyében, hogy de van megoldás. Az én bűneimre van megoldás, mert Jézus azért halt meg, hogy elvegye az én bűneimet. És nézzük meg, amikor valaki ezt megismeri, és felismeri azt, hogy igen, én eltékozoltam az életemet, én nem tudok mit tenni azért, hogy helyrehozzam, mert a múltat jóvá tenni nem tudom, és a bűneimet nem tudom magamtól elrendezni, akkor felismeri valaki, mint ahogy Pál apostol is felismerte, és a római levélben így fogalmazza meg a 3. fejezet, 23 és 24. versében, tehát a római levél 23 és 24. versében. Ezt mondja Pál apostol, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Álljunk meg itt egy pillanatra, mit jelent? Mindnyájan vétkeztek, és mit jelent, hogy szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül? Ugye az Isten dicsősége az ő jellemében mutatkozik meg, és amikor valaki szűkölködik az Isten dicsősége nélkül, ez azt jelenti, hogy jellemében ugye eltorzul az isteni képmás, amire eleve teremtettünk, tehát azt mondja, hogy vétkeztek, és ezért az isteni képmás nem tükrözik vissza, hanem az eltorzult az ő életükben, vétkeztek, itt állnak bűnösen az Isten előtt. És utána hogy szól a felszabadító evangélium? A 24. versben, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Mit ismer meg a megtért ember? Hogy van a bűneimre megoldás. Nem tudom levezekelni, nem tudom kiérdemelni a bűneim bocsánatát, hanem kegyelemből, hitből és kiáltal, Jézus Krisztus által, de van megoldás. A bűneimre Jézus áldozata által lehetséges megoldást találni, mert ő ezekért is szenvedett, ezekért is meghalt. Igen, ez történik akkor, amikor valaki megtér, amikor valaki elfogadja a Krisztus áldozatát és kegyelmét. És nézzük meg, így olvastuk még egyszer a 9. fejezet apostolok cselekedete, 6. vers első részében Pál apostol azt mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ki kell, hogy mondjuk, hogy a megtért ember, a megtérésre jutott embernek, a hitre jutott embernek, ez az első kérdése. Felismeri, hogy az élete idáig olyan volt, amilyen. Felismeri, hogy bűneire bocsánatot kaphat Krisztustól. Az új élet lehetőségét kapja. De a megtért ember ezek után mire vágyódik? Arra, hogy ne a régit folytassa, hanem hogy egy új életben járhasson. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Nézzük meg, milyen szépen fogalmazza, szintén Pál apostoltól olvassunk, a Római Levél 12. fejezetének az első két versében. Nézzük meg, Pál apostol mit mond a megtérésről, a megtérés következményéről, és mi is az, hogy megtérés. Nézzük meg, milyen szépen fogalmazza a 12. fejezet első, második verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Itt szeretnék megállni, és szeretnék egy kérdést feltenni, hogy gondolkodjunk közösen. Gondolkodjunk közösen, a 12. fejezet első versét kérném szépen, hogy tartsuk fönt, a Római Levél 12. fejezet első verse. Azt olvassuk, ugye Pál apostol arra kéri a hívő embert, az Istent megismerő embert, azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek mi az alapja? Miért kéri ezt Pál apostol? Mire felkéri? Mi a hitbeli indítéka egy embernek, hogy az egész életét oda szánja Krisztusnak? Hogy fel tudja tenni ezt a kérdést, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, mert én nem a magam útjai szerint akarok ezek után járni, hanem a te utaid szerint. Ebben a Biblia versből hogy válaszolunk erre? Mi az a hitbeli indíték, ami erre indítja a megtért embert, hogy szánja oda az ő testét, az egész életét Istennek áldozatul. Hogy kezdődik a vers? Igen, az Isten irgalmasságára. Azt mondja, kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Ez nem csak egy szép bevezető köszöntés. Az Isten irgalma és kegyelme miben mutatkozott meg leginkább az ember felé? Jézus Krisztus áldozatában. Az irgalom, kegyelem, meg nem érdemelt bánásmód, bűnbocsánat elnyerésének a lehetősége. Ha ezt elnyertük, felismertük, akkor ezek után mit mond? Szánjuk oda a mi életünket, az egész valónkat Krisztusnak. És utána azt mondja a második versben, tehát erre fel, az ő áldozatára viszont válaszként. És azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, és változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát ne azt kövessétek, amit eddig követtetek, hanem a megtért embernek ez a jellegzetessége, hogy ettől kezdve az Isten akarata szerint akar élni. Az az ember, aki azt mondja magáról, hogy megtértem, ekkor és ekkor megtértem, ezt és ezt átéltem, de az életében nem látjuk azt, hogy az Isten akaratát keresni, és az ő útjait követni, akkor kimondhatjuk az ige alapján, hogy az nem hiteles megtérés. A lélek még munkálkodik érte, küzd érte, de még ezen az igazi megtérésen nem ment keresztül. A megtérésnek csalhatatlan jele, hogy az ember vágyódik az Isten akarata szerint élni. És nézzük meg a 6. versnek a második részét, a 9. fejezet 6. vers második részét apostolok cselekedetében, mert ezt a vers részt is nagyon fontosnak tartom. Pál apostolban fölmerült a kérdés, a szívből fakadó vágy, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És nézzük meg, mi erre a válasz. Azt mondja erre neki az Úr, hogy az Úr pedig mondta, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Ezt a részt azért szerettem volna hangsúlyozni, mert szeretném, ha ezt nagyon komolyan vennénk, abból az emberből, akinek a szívéből felfakad a vágy, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, az Úr soha nem hagyja válasz nélkül. Vagy embert küld hozzá, emberen keresztül tanácsolja, vagy közvetlen az igéből, vagy a lelkiismeretén keresztül, vagy a körülményeit alakítja, de válaszol. Olyan nincs, hogy az Isten, amikor valakiben felmerül ez a kérdés, hogy Uram, téged szeretnélek követni, nincs olyan, hogy az Úr magára hagyná az embert. Válaszol az Úr. És neki is válaszolt. De még mielőtt a történet lezárására mennénk, Szeretném, hogyha átlapoznánk a 26. fejezethez, mert a történetnek ennél a részénél még a 26. fejezetből látunk egy olyan kiegészítést, még a párbeszéd tovább zajlik Jézus és Saul között. Nézzük meg a 26. fejezetből a 15. verstől kezdve így olvassuk. A 26. fejezet 15. versétől. Én pedig mondék, tehát Pál apostol, amikor visszaemlékezik a megtérésére, én pedig mondtam, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És most figyeljük, Jézus még a következőt mondja Pálnak. De kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Szeretnék megállni a párbeszéd részletnél, és egyetlen egy gondolatot felvetni. Kérdésként. Pál apostol mire számíthatott természet szerint, és idézőjelbe térve jog szerint, amikor rádöbben arra, hogy ő Jézust üldözte idáig a tanítványai szemében, és hatalmas gonoszságokat cselekedett, és most Jézus megáll előtte, és megszólítja őt az úton. Mire számíthatott volna, hogy ezek után mit fog hallani Jézustól? Hát nyilván elmarasztaló és elítélő gondolatokat és szavakat, nem? És ezzel szemben mit él át Saulus? Mit él át Pál apostol? Hogy egyszer csak ez a valaki megbocsátja a bűneit, és nem csak, hogy megbocsátja, hanem magához emeli, feladattal, szolgálattal bízza meg, az ő képviselőjeként küldi el az emberekhez, a pogányok közé. Hadd kérdezzem meg egyetlen egy szóval, vagy akár egy-két szóval megfogalmazva, Isten részéről milyen magatartás volt ez Saul felé? Irgalom, a megelőlegezett bizalom, szeretetnek a kifejezése. És ez volt az, ami Pál szívét végképp foglyul ejtette és megnyerte. Hogy Jézus nem lesújt rá, nem érdem szerint cselekszik vele, ahogy ő megérdemelni, hanem kiemeli, magához emeli, igaznak nyilvánítja, és feladattal bízza meg. És ezt Pál apostolt olyan mélyen megrendítette, hogy egész életében ez volt az életének a legnagyobb eseménye. Még élete vége felé, amikor a Timóteusi első levelet írja, olvassuk el ezt az igét, még akkor is hálásan, és nem látjuk magunk előtt Pál apostolt, de el tudom képzelni, hogy amikor erre gondol és erről beszél, szinte könnyes szemmel beszél erről. Nézzük meg a Timóteusi első levél első fejezet, 12. és 13. versét. Ne feledjük el, közel 3 évtizeddel az események után mit mond? És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt rendelvén a szolgálatra, kielőbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Mennyire gyönyörű ez a visszaemlékezés. Azt mondja, hogy hálát adok Istennek, aki engem hívnek ítélt a szolgálatra, honnan nem érdemeltem meg, nem érdemeltem meg. De hívnek ítélt a szolgálatra, ilyen és ilyen voltam, de kivont engem, és megbízott a feladattal, megbízott engem az ő képviseletével. Igen, bizalom ébredt Pál apostolban Jézus iránt, hitre jutott, aminek az egyik fontos eleme, hogy igen, bizalomra jutott, megismerte az Isten iránta való szeretetét, és teljes mértékig rátudta magát erre a szeretetre, erre a kegyelemre bízni, és így végezte egész életében a szolgálatot. És befejezésül csak nézzük meg a történet végét. Az elvi tanulságok után szeretnék egy-két gondolatot még a történet lezárásaként megjegyezni. Nézzük meg, mi történik ezután Pállal, Saullal. Ettől a nagy fényességtől megvakult, nem látott. A 9. fejezet, most már csak apostolok cselekedete 9. fejezetéhez lapozva, a 7-től 9-ig terjedő versben ezt olvassuk. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, halva ugyan a szót, de senkit nem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta szemeit, senkit sem látott, azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Mennyivel más volt ez a bevonulás Damaszkuszba, mint ahogy ő tervezte. Ugye tervezte, hogy erővel, hatalommal, a felhatalmazást megnyerve megy Damaszkuszba a tanítványok ellen. Most kézen fogva vakon megy. De melyik volt a boldogabb Saulus? Melyik volt a boldogabb Pál? Összehasonlíthatatlanul a megvakult, de hitre jutott, meggyőződésre, bizalomra jutott pálapostól volt, a megtért Pál volt a boldog, az igazából boldog és megnyugodott ember. És ezek után a történetnek van egy olyan szép része, egy olyan kedves része, amit ha említsünk meg így együtt is, a 10. verstől kezdve nézzük meg, hogy az Úr hogy gondoskodik, és hogy válaszol Pálnak majd a kérdésére, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Ezt olvassuk a 10. versben. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban, Ananiás. Azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És nézzük meg, hogy erre Ananiás, az Úr szolgája, mit mond az Úrnak. A 13. verstől, így olvasom, a 9. fejezet 13-tól 16-ig. Felelt pedig Ananiás, Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illette a te szenteidet Jeruzsálemben, és itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Milyen érdekes, Ananiás szinte párbeszédbe, szinte vitába keveredik az Úrral, és azt mondja, hogy Uram, engem oda küldesz, hát ez egy ellenség. És nézzük meg, Jézus mit mond a 15. verstől, mondta neki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Igen, az Úr elküldi őt az egyenes utcába, ahol ott tartózkodik Pál vakon, és azt mondja, hogy igen, mondd el neki ezt és ezt, rábízza az üzenetet, és embert küld Saulhoz, a megtért Saulhoz, hogy megmutassa neki azt az utat, amelyen járnia kell. És nézzük meg ezek után, így olvassuk a 17. versben. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szentlélekkel. Ananiásról talán csak ennyit, hogy aki az előbb még kételkedett, hogy menjen, ne menjen, hát ez egy ellenség. Amikor az Úr ezt elmondja neki, akkor hogy megy be Saulhoz? Nem úgy, hogy Saul, ugyan te üldöztél bennünket, na de jó, hát ha az Isten megkegyelmezett, hát akkor én is elfogadlak téged. Hanem mit mond neki? Saul atyám fia, gyere, mert ezt is ezt cselekedte veled az Úr. Ilyen és ilyen örömüzenet van a te számodra. És befejezésül a 22. fejezet, 16. versét még olvassuk el, 14-től 16-ig apostolok cselekedetben, még a párbeszéd részlet, ami lefolyt Ananiás és Saul között. Ő pedig mondta, ami atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásdam az igazat, és szót hallj az ő szájából, mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Tehát az Úr maga Saulnak mondja el, hogy mivel bízza meg, utána Ananiáson keresztül is ugyanezt a bátorító üzenetet küldi hozzá. És a 16. versben pedig ezt olvassuk. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. És erről a versről majd a következő alkalommal, holnap reggel fogunk szólni, hiszen holnap a keresztségről fogunk szólni, hogy mit is jelent a keresztség. Pál apostol hitre jutott, megtért ember lett, és utána megkeresztelkedett, és erről fogunk majd holnap reggel szólni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy megértsük igazából az ige alapján, hogy mit is jelent igazából megtérni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy Isten a megtérést teljességre tudja vinni, a hitrejutást az utolsó lépcsőfokig is teljességre tudja vinni mindannyiunk életében.